Kegyelem néktek és békesség a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A mai ige hirdetésünk alapigéje az a 85. Zsoltár lesz. Arra gondoltam, hogy a 85. Zsoltár, ami nem hosszú, mindössze 14 vers, ezt fel is olvasnám, és egy picit gondolkodnánk erről közösen. Tehát 85. Zsoltárnak az első versétől kezdve, tehát így olvasom az igét. Az éneklőmesternek Kórá fiainak Zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol-e ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek útján. Nem hosszú a Zsoltár, és talán így első hallásra az ember nem sokat hall meg belőle, de hogyha egy picit belegondolunk, akkor nagyon különleges és mély üzenete van ennek a Zsoltárnak a mai nap számunkra. Először is nézzük meg, hogy kik ezek a Kórá fiai, akik ezt a Zsoltárt írták. Én sem tudtam, korábban utána néztem, hogy valójában ez a Kórá azonos azzal a Kóréval, aki Dátámmal és Abirámmal fellázadt Mózes ellen a pusztában. És a nemzetség táblázatokból kiderül egyértelműen, hogy ugyanarról a szeméről van szó, a krónika, első krónika 6. fejezetéből, valamint a Mózes 4. könyve 16. fejezete alapján. Ugye ismerjük a történetet, hogy Kóré, Dátám és Abirám alatt és házanépük alatt megnyílt a föld és elnyelte őket, sajnos ez ugye egy szomorú története a kivonulásnak, és még rajtuk kívül 250 férfit is megemésztett a tűz. De nagyon különös, hogy a Mózes 4. könyve 26. fejezetében, tehát 10 fejezettel később, mint ahogy ez a történet le van írva, ott meg azt olvassuk, hogy Kóré fiai nem haltak meg. És ezt én sem tudtam korábban. És ugye az emberbe felismerül a kérdés, hogy többször olvasunk olyat a Bibliában, hogy valaki a bűnéért Isten ítéletét vonja magára. Például Ákánra, ha emlékszünk, aki Jerikónál ugye bűnt követett el, és utána hát őt és az egész családját megköveszték. Vagy ha mondjuk az Eszter könyvéből Hámánra gondolunk, aki meghalt, és az ő fiaiat, az ő 11 fiát is ugyanúgy kivégezték. És hát Kórénél is azt olvassuk, hogy az ő házanépét az Úr szintén elpusztította, és hát az emberbe felmerül a kérdés, hogy hát vajon igazságos ez Isten részéről, hogy hát nem csak a bűnöst, hanem az ő szeretteit, családját is bünteti. Hát itt látjuk, hogy ez nem így van. Ugye ezzel a kérdéssel szembesült Ábrahám is, amikor az Úr ment Szodomába, és talán emlékszünk a történetre, hogy hát viaskodott az Úrral, kérdezte, hogy ha 40 igaz van, ott akkor is elpusztítod-e a várost, aztán utána, hogyha 30 igaz van, akkor is elpusztítod-e, és mindig mondta az Úr, hogy nem, egészen lementek 10-ig, aztán Ábrahám már nem merte tovább kérdezni, de hát valójában csak egy valaki, Lót volt igaz, és őt az Úr valóban megtartotta, őt és az ő családját, bár a családja nem teljesen az ő útján járt. És itt is azt látjuk, hogy egy rövid utalás van mindössze arra, hogy, hogy Kóré fiai nem haltak meg ebben az ítéletben. És érdekes, hogy később találkozunk a nevükkel, ugye a nemzetség táblázatokból kiderül, hogy ők végül az úrházában énekszolgálatot, meg a kapuőri szolgálatot is ellátták, sőt nem egy, nem csak a 85., hanem a 88., meg még több zsoltárt is írtak, ami belekerült a Szentírásba. Tehát az úr tudta jól, hogy az ő fiai nem ezen az úton fognak járni. Ez csak egy érdekesség, de nézzük meg, hogy mit mond a zsoltár. Egy különös képet látunk itt, az első négy vers arról szól, hogy Jákob nemzetsége, Izrael megszabadult a fogságból. És ugye nem csak, hogy megszabadult a fogságból, de azt írja, hogy hazahoztad a foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket, elfordítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Tehát egyrészt megszabadította a fogságból őket, elfedezte az ő bűnüket, eltörölte az ő álnokságukat, és megszüntette az ő búsulását és haragját. Ugye nem tudjuk, hogy pontosan milyen fogságról van itt szó, de leginkább a babiloni fogságra utalhat ez a zsoltár. Bár időben nem tudom, hogy mikor keletkezhetett, tehát egyes feltételezések szerint profétikusan előre írta ezt meg a zsoltáríró, és mert tényleg valóban ráillik a babiloni fogságból való szabadulásra. Viszont ami érdekes, az az, hogy utána nem így folytatódik. Ugye még egy pillanatra térjünk vissza, tehát megszabadultak a fogságból. Arra is látunk utalást, hogy miért voltak ők fogságban, mégpedig a 9. versben, amikor azt olvassuk, hogy békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Ugye akik itt voltatok a délelőtti tanulmány alatt, itt röviden érintettük a bolondság fogalmát, hogy következetesen a Bibliában ez a bűn útját jelöli. Tehát nem a mai értelembe vett értelmi fogyatékosság áll mögötte, hanem aki Istennel szemben lázad, és Isten ellen való úton jár, azt nevezi a Biblia bolondnak. De hogyha belegondolunk, akkor valójában meg fogjuk látni, hogy a két fogalom igazából mégiscsak találkozik. A mai értelembe vett bolond elnevezés az ókori értelembe vett bolondsággal, mert ugye kit nevezünk ma bolondnak? Hát aki értelmetlen dolgot tesz, aki irracionális módon viselkedik, az, és értelmetlen az ő cselekménye, többnyire az értelmi fogyatékosoknak ez a sajátossága, azt nevezzük bolondnak. Vagy aki bolondozik, az is olyan értelmetlenül tesz valamit, esetleg csak úgy a saját örömére, de hát úgy semmi értelme, semmiféle célja nincs a dolognak. Hát feltehetjük a kérdést, hogy vajon a bűnnek van-e értelme? Ugye a bűn is egy olyan dolog, aminek semmi értelme nincs. Bár azt mondja a Biblia, és ugye ismerjük a saját életünkből, hogy van ideig, óráig való gyönyörűsége. Ezért teszi az ember, ezért megy bele, mert valami nagyon indítja, hogy ezt megtegye, de még világi fejjel, tehát ha nekünk nincs esetleg egy Bibliában megalapozott erkölcsi érzékünk, még egy világi ember is tudja, hogy jó, most elérem, amit akarok, most esetleg kiadom az indulatomat, vagy most megszerzem azt, amit megkívántam, de hosszú távon ennek olyan sok értelme nincs. Nem vezet jó fele. Tehát ami bűn, ami tiltott, ami törvénytelenség, annak a vége mindig szomorúság és szenvedés és nyomorúság. És az ember ezt tudja, azt is tudja sokszor, hogy meg fogja bánni. Mégis megteszi. Nem nevezhetjük ezt bolondságnak? Értelmetlen. És mi magunk is sokszor beleesünk ebbe a hibába. Tehát azt látjuk, hogy hazatérnek a foglyok. Az első négy versben a zsoltáríró hálát mond ezért, hálát ad Istennek, de utána viszont az 5. verstől úgy ír, mintha az első négy vers nem is lenne ott. Azt olvassuk itt az 5. verstől, hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat, avagy mindörökké haragszol-e ránk, nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod, avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned. mintha még mindig foglyok lennének, nem? Tehát az első 4 versben hálát ad a szabadításért, és az 5. verstől kezdve úgy beszél, mintha ők még mindig foglyok lennének, és Isten nem szabadította volna őket meg. Ellentmondás van az első 4 vers és az utána következő rész között. Mi ez az ellentmondás? Miért van itt ez az ellentmondás? A 7. vers ad erre választ nekünk. Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned. Tehát itt ő nem egy fizikai szabadulásra gondol, hanem valami másra. Azt mondja, hogy eleveníts meg minket. Nem vagyunk elevenek. Mit jelent, hogy nem vagyunk elevenek? Holtak vagyunk? Esetleg a lelkileg holtak? Mert így is lehet érteni, hogy hát lelkileg holtak vagyunk, de akkor megint ott van az ellentmondás, hogy azt írja ott a 2. versben, vagy a 3., hogy a bűneiket is elfedezte, és álnokságaikat eltörölte. Hát hogyha a bűneiket elfedezte, álnokságaikat eltörölte, akkor hogy lennének ők lelkileg holtak? Hát akkor Istennél rendben vannak. De mégis azt mondja, hogy nincs öröm, nincs elevenség, nincs békesség, hiány, 8. versben olvassuk, hogy mutasd meg, Uram, a te kegyelmedet és a te szabadításodat, hiányolják Isten kegyelmét és szabadítását. 9. versben, hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Nem hallják az Úr hangját. Tehát valami hiányzik. Hogyan lehet az, hogy mikor ők elrendeztek mindent, akkor mégis hiányzik nekik valami. Mégis hiányzik az életükből az öröm, az elevenség. Hiányzik Isten jelenléte. Valójában Isten jelenléte. És azt olvassuk, hogy eleveníts meg minket ismét. Vagyis ez valamikor megvolt, de most nincs meg. Megszabadultak a fogságból, az Úr eltörölte a bűneiket, álnokságaikat, de nincs ott az Isten jelenléte. És nem csak lelkileg nincs ott az Isten jelenléte, de a 13. versben azt olvassuk, hogy az Úr megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. Éheznek. Nyomorúságban vannak. Megjöttek a fogságból, de nem szűnt meg a nyomorúságuk. Testi-lelki nyomorúságuk nincs meg. Vajon a mi életünkben nem fordul elő ilyen? Tegyük fel a kérdést magunknak. Vajon a mi életünkben nincs úgy, hogy elrendezzük a bűneinket, elrendezzük Istennel az életünket, és valahogy mégsem kerek a dolog. Valahogy mégis hiányzik az Úr, mégis ott vannak a nyomorúságaink, nem vagyunk elevenek, nincs bennünk öröm, nincs békesség az életünkben, nehézségekkel küzdünk. Azt mondja a Filippi 4:4, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Sőt, nem csak ennyit mond a Biblia, hogy örüljetek, de Krisztus olyat mond, hogy be is telhet a mi örömünk. A mi örömünk eljuthat a teljességig. Ugye, amikor a búcsú beszédeit mondta a tanítványoknak, akkor úgy fejezte be őket, hogy ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömetek beteljék. Azt mondja a Zsoltáros, hogy nincs kegyelem, nem tapasztalják, nem érzékeljük, mutasd meg nekünk a te kegyelmedet. Isten nem tartotta őket az ő kegyelmében? Nem árasztotta rá ki az ő kegyelmét rájuk? Így olvassuk a 33. Zsoltár 5. versében, az Úr kegyelmével telve a föld. Máté 5:45-ben, ami itt a tanulmányunkban is elhangzott, felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Az Úr mindenkire kiárasztja a személyválogatás nélkül az ő kegyelmét. Mi az Isten kegyelme? Mi az Isten kegyelme? A kegyelem az, hogy nem bűneink szerint bánik velünk. és nem törvényszegéseink szerint büntet meg minket. Az Úr nem büntet, nem ver, sem bottal, sem anélkül. Ugye ismerjük a mondást, hogy Isten nem ver bottal. Mai napig az emberekben benne van ez a hiedelem, hogy ha valami baj történik, akkor az Isten megvert bennünket. Az Isten csapásai ezek. Bibliából jól tudjuk, hogy Istennek nincsenek büntető csapásai, nincsenek, nem bünteti az embert. Néhány kivételt olvasunk, mert ugye az özönvíz, vagy Szodoma és Gomora, Jerikó, de ezeket az Úr erőre meghirdette, előre figyelmeztette a népet, hogy ez be fog következni. De a mi mindennapi életünkben az Úr nem büntet és nem ver minket, megengedi a bűn következményeit. Az igaz, és az sokszor kellemetlenek. De az Úr nem büntet, az Úrnak lesz egy igazságszolgáltatása, majd a történelem legvégén, amikor mindenre, mindent a helyére tesz, és mindenféle igazságot szolgáltatni fog az ítélet, de most a kegyelem idejét érjük, ami azt jelenti, hogy mindenki ezen a világon azt csinál, amit akar. Senkinek senki nem fogja meg a kezét. És az Úr minket sem büntet a mi bűneink és törvényszegéseink miatt, azon túl, hogy megengedi azoknak a következményét. Ez a kegyelem, hogy az Úr nem tesz semmit, és nem akadályozza meg a bűnt, és nem bünteti meg a bűnt. Miért nem látjuk és értékeljük mi ezt a kegyelmet? Nem a kegyelem kevés, hanem mi vagyunk olyan állapotban, hogy nem látjuk az Isten kegyelmét. És a Zsoltáros is érzi ezt, érzékeli ezt. Nem azt mondja, hogy add nekünk a te kegyelmedet, hanem azt mondja, hogy mutasd meg a te kegyelmedet, mert nem látom. És nem szoktunk mi is így lenni ezzel, hogy belemerülünk a panaszkodásba, a szomorúságba, a magunk fájdalmaiban lehorgonyzunk, és nem tudunk onnan kikeveredni, és egyre inkább az Istent egy kegyetlen zsarnoknak látjuk, aki hát nem látja, hogy velem mi van, hát nem segít innen ki, nem vigasztal meg, hát hol van az Isten, hát miért büntet így, miért nem áraszt el az ő áldásával és kegyelmével, holott valójában benne élünk nyakig, az ő kegyelmének köszönhetünk mindent. És az ember tud olyan állapotban lenni, hogy látja az Isten kegyelmét, és érzékeli, és tud olyan állapotban lenni, hogy nem látja ezt, és nem érzékeli, vakká és süketté válik. Gondolkodtunk már azon, hogy miért van olyan ember, aki tud örülni, és tud hálás lenni a nyomorúságban és a szegénységben is, míg és betegségben, akár halálos betegségben, míg mások meg folyamatosan panaszkodnak, folyamatosan keserűek, és el vannak teljesen az élettől is elmegy a kedvük alapvető jólétben, amikor sem élelmük, sem ruházatuk, sem egészségük, sem szeretteik, sem egzisztenciájuk, semmi nincs veszélyben. De mégis tele vannak panasszal, mert nem látják az Úrnak a kegyelmét. Nem látják. A Zsoltáros is ezt érzékelte. Nincs öröm, nincs elevenség, nem látom az Úr kegyelmét. Nem hallom az ő hangját. A hálás lelkület Isten ajándéka. A hálás lelkületet mi nem tudjuk magunkból kicsiholni. Isten tudja nekünk ezt megadni. Ha egy kicsit komolyabban belegondolnánk, Biblia ismerő embernek az elsők között kellene legyen az a felismerése, hogy valójában minden jó, amit az életből kapok, az az Istentől van. És amikor elkezd az életem szürkére és borúsra fordulni, annak csak egy oka van. Isten egyre távolodik, illetve én egyre jobban távolodom Istentől, mert Isten nem távolodik tőlünk, ő nem akar eltávolodni. Mi vagyunk azok, akik egyre növeljük ezt a távolságot. Mi vagyunk azok, akik egyre kevesebbet akarunk róla hallani, mert zavar a jelenléte, mert megfedd az ő igéje, és nem akarunk róla hallani. Mi az ő szabadítása? Miért mondja a Zsoltáros, hogy megköszöni először a szabadítást, és utána azt mondja, hogy szabadíts meg, Uram? Milyen szabadításról van itt szó? Mitől kellett őket megszabadítani, ha már egyszer szabadok lettek? A bűnök elfedezése nem oldja fel az összes bilincsünket. Ez egy döbbenetes dolog. Nem elég megbánni és elrendezni a bűnt. A bilincsek a minket megkötöző bilincsek valahol belül a mi gondolkodásunkban vannak. Ott tartanak minket fogva az indítékok szintjén. Mielőtt bármit cselekednénk vagy mondanánk, mi már belül egy bizonyos álláspontra helyezkedünk. Már van egy véleményünk, van egy látásunk arról a dologról. És lehet, hogy nem jutunk el egy látható bűnig, és nem tesszük meg. Lehet, hogy időben leállunk, de belül ott van az indíték, hogy én ezt meg akarom tenni, meg akartam tenni, én most haragszom, én most csüggedek, én most kívánok valamit, én most ebben élek, ezzel kelek, ezzel fekszem, és nem teszem meg, mert nem tudom átlépni azt az erkölcsi határt, vagy nem merem megtenni, mert félek ettől, vagy attól, vagy másoktól, vagy ki tudja mitől, de belül abban élek, az kísért engem, az vonz, és újra visszatér a keserűség, a szomorúság, az elégedetlenség, és ezek minket fogva tartanak. Valójában az énünk az, ami minket fogva tart. Ugye a mi indítékaink két dologból indulhatnak ki. Itt erről is beszéltünk röviden a tanulmány idején. Vagy a magunk énjéből, a saját szempontunkból, és ugye nem akarom ezt mindenki, ne úgy nézzen ki a dolog, hogy ezt én kárhoztatom, mert mindannyiunknak van énje, van egója. És ami fáj, az fáj. Ezt nem lehet letagadni. És vannak szükségleteink. De ezeket az Isten is tudja. A megnövekedett énnel van a baj, amikor az mindent beterít, és minden fölött átveszi az uralmat. És egy hitetlen ember nyilván nem tud az éntől teljesen megszabadulni, mert nincs kibe kapaszkodjon. De egy hívő ember ezt meg kellene tudja tenni. Tehát vagy az énből indulnak ki az indítékaink, vagy pedig az önzetlen szeretetből, amikor valamit másokért teszünk, egy ügyért, amikor valamit úgy teszek, hogy meg is feledkezem magamról, és akár magamat is feláldozom, mert az sokkal fontosabb, mint én. Ez egy másfajta indíték. Most a kérdés az, hogy a mi indítékaink melyik alapon állnak. Az énből indulnak ki, vagy a másikból. Mert az én az egy egész más irányba visz. Mi az én tulajdonképpen, ami rossz énünk? A mi félelmeink és vágyaink erőszakos összessége, amikről nem tudunk lemondani. Nem tudunk szabadulni. Nincs ennél erősebb bilincs. Nincs olyan börtön, ami olyan erősen meg tudja az ember bilincselni, mint a saját énje. A legerősebb fogvatartónk mi magunk vagyunk. És az a baj, hogy nem is tudunk róla, sőt, nem is akarunk ebből szabadulni legtöbbször. Először az Úrnak ki kell nyitni a szemünket, és akarnunk kell, és még úgy sem könnyű, de Isten erejével ki lehet ebből szabadulni. És sokszor úgy van, hogy elrendezzük a bűneinket, igényeljük az Isten szabadítását, az Úr megtisztítja, megtisztít minket minden hamisságtól, és belátjuk, hogy nem jó, amit tettünk. És eljutunk a tiszta szívig. És nem veszük észre, hogy mikor támad fel újra bennünk az én, a gondolataink szintjén. És ott van, és ott ül, és ugrásra készen vár, és lehűti az életünket, és eltávolít Istentől. És azért van, hogy nem értjük azt, hogy hát én elrendeztem az Úrral a dolgaimat, de mégsem találom a helyem valahogy ebben a világban. 10. verstől a Zsoltáros bizakodva tekint előre, bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Olyan különös ez a vers. Itt hirtelen remény ébred benne. Azt mondja, hogy látom ezt a helyzetet, hogy itt vagyunk nyomorúságban, valahogy Istentől távol, de egyszer csak, mintha kigyúlna egy fény. Bizonyára közel van az ő szabadítása. Megpillantja, az Úr megvilágítja neki, hogy ez a szabadítás meg fog érkezni nem sokára. Hogyan tudjuk mi befolyásolni az Isten szabadítását? Mert ugye mi magunk nem tudjuk magunkat kihúzni ebből a bajból. Olyanok vagyunk, mint a Münchhausen báró, hogy saját magunk hajától akarjuk magunkat a vízből kiemelni. Várjuk az ő szabadítását, De lehet-e ezt befolyásolni? Lehet-e ezt siettetni? Azt mondja, bizonyára közel van. A hittel kért kérést Isten meghallgatja. Ugye ez egy bibliai alapelv, hogyha hiszed, megadatik néked. Na de mi a hit? Mi itt a hit? Az a hit, hogy hiszem, hogy Isten megszabadít, Isten majd az életemet megeleveníti? Meg tudja tenni. De az, hogy én hiszem, hogy meg tudja tenni, az még nem elég hit. Nekem a hitemnek valami más dolgon kell alapulnia. Valami olyanon kell alapulnia az én hitemnek, hogy nem csak meg tudja, de meg is fogja tenni. Biztosan meg fogja tenni. Nem is tehet mást. Mert a teremtett világ és az Isten dicsősége és az emberek érdeke az, hogy ezt megtegye. Az emberben egyszer csak világosság gyúlhat arra, hogy itt semmi más megoldás nincs, és ez semminek nem mond ellen, semmi rossz nem származhat belőle, viszont ha nem kapjuk meg az Isten áldását, akkor csak rossz és nyomorúság lesz belőle. És az emberbe egyszer csak egy bátorság ébredhet, hogy de hát tudom, hogy az Isten is ezt akarja. Hát akkor én hittel kérhetem. Akkor tudom hittel kérni, amikor tudom, hogy Istennek is ez az akarata, és mindennek ez a, minden ezt szomjazza. Amikor már nem magamnak kérem, hanem azért, mert minden egyéb nyomorúság, ami nem Istentől jön. És ha hittel kérjük, akkor közel van a szabadítás. És érzi itt a Zsoltáros is, hogy közel van a szabadítás, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön, mert ha Isten elhozza az ő szabadítását, akkor megjelenik az ő dicsősége. Mi az ő dicsősége? Pont az, amikor mi tudunk nem magunkra gondolni, hanem tudunk másokért élni. Amikor mi látjuk a világ nyomorúságát, és ahogy Ellen White mondta, belevetjük magunkat a világ nyomorúságának a barázdáiba. Amikor tudunk mi Isten dicsőségéért akarni tenni valamit. Amikor már nem csak a mi nyomorúságunk érdekel, hanem arról el tudjuk terelni a figyelmünket, és azt mondjuk, hogy hát van ezen a világon érték. Nem csak az én szempontjaim, hanem vannak olyan értékek, amelyekért érdemes megszólalni, amelyekért érdemes küzdeni. Az önfeláldozás, a szeretet, az, hogy az emberek egy jó szóra vágynak, és kiadja meg ezt nekik, és az embert, ha megindítja a világ nyomorúsága, akkor meg fog feledkezni a magáéról. Ez az Isten dicsősége. Az Isten dicsősége miatt szükséges, hogy az Isten eljöjjön közénk, és adja nekünk az ő lelkét, és megelevenítsen minket. Van olyan cél, amiért az ember bátorkodhat Isten elé állni, és kérheti tőle ezt. Így is mondhatnánk. És Isten erre, ilyen bátorságra vágyik. És hogyha ez megtörténik, akkor látjuk meg, hogy ez hová vezet. A legkülönlegesebb a 11 és 12. versek ebből a Zsoltárból. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Olyan különös ez a költői kép. Azt mondja, hogy irgalmasság és hűség összetalálkoznak. Igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, igazság tekint alá az égből. Mit jelentenek ezek a kifejezések? Azt jelentik, hogy ezek az irgalmasság, a hűség, az igazság és a békesség, ami az ember életéből hiányzik sokszor, ezek mind együtt itt lesznek, egy helyen, egy időben. Megférnek egymás mellett, és békességben, örömben lesznek egymás mellett. Mit jelent ez a kép? Ugye miért van jelentősége ennek a képnek? Azért van jelentősége, mert a mi világunkban ezek nem férnek meg együtt. Irgalmasság és igazság az két ellentétes dolog. És mi tudjuk, hogy az Istennél ez egyben van, de az emberek világában miért nincs egyben? A bűnvilágában miért nincs egyben? Csak egy példát mondjak. Van egy történet a Bibliában, lehet, hogy kevésbé ismerős, mert ritkábban szoktuk ezt említeni, a Sámuel második könyve 14. fejezetében a Tékóabeli asszonynak a története. Egy rövid történet arról szól, hogy a Tékóabeli asszony elmegy a királyhoz, és elpanaszolja a királynak, hogy volt két fiam, összevesztek a mezőn, az egyik megölte a másikat. És a gyilkost a törvény, Mózes törvénye szerint ki kell végezni. Ez az igazság. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. És az asszony felteszi a kérdést, hogy Uram, akkor ki marad nekem, hogyha a másik fiamat is megölik? És akkor hol van itt az igazság? Mert a király azt mondja, hogy megmarad a másik fiad. A király irgalmasságra indul a fiú élete ellen, az asszony iránt. De akkor megsérül az igazság. Nem olyan könnyű ez a döntés. A bűnvilágában nem lehet az igazságot és az irgalmasságot egy helyen tartani. A bűnvilága mindent összezavar. Nincs megoldás. Nincs jó megoldás bizonyos élethelyzetekre. Ugye ez a tékolbeli asszony története azért került elő, mert ez az asszony a királyhoz azért ment, hogy ezt a történetet elmondta, és Dávidot rá akarta venni, hogy Absalont a számüzetésből hívja vissza, és Dávid belement. Végül Dávid irgalmasságra indult Absalon iránt, aki ugye megölte az ő testvérét. Őt is hát ítélet alá kellett volna helyezni. Dávid irgalmasságot cselekedett, megbocsájtott Absalonnak, és mi lett ennek a következménye? Kitört egy olyan belháború, Absalon fellázadt Dávid ellen, az lázadt fel, akinek megbocsájtottak, ugye ez is egy külön érdekesség. Fellázadt Dávid ellen, és abban a háborúban több mint 20 000 ember meghalt. Hát hol volt itt az igazság? Itt most akkor az irgalmasság volt jó, vagy igazságot kellett volna tenni? Ki meri kimondani, hogy Dávidnak ki kellett volna végeztetni a fiát? Én nem merem kimondani. De irgalmas volt Dávid, de utána 20 000 ember halt meg. Azért élezem ki ezt a kérdést, mert itt a Zsoltáros arra jött rá, hogy ha nincs Isten közöttünk, akkor ilyen lesz az életünk. Ilyen lesz az életünk. Nem lesz jó megoldás a problémáinkra. Minden rossz lesz. És ezért ilyen az életünk, mert nincs Isten közöttünk. Ha Isten közöttünk van, akkor irgalmasság örvendezni fog az igazságnak, és békesség a hűséget fogja csókolgatni. Akkor együtt fognak ezek állni, akkor igazságban lehet az ember irgalmas, akkor nem romlanak el a dolgok, és nem kerülünk megoldhatatlan helyzetekbe. Ha tudnánk ezt, és látnánk ennek a jelentőségét, akkor mind a korty vizet, vagy a falat kenyeret úgy áhítanánk az Isten jelenlétét. Mert a mi életünkben is ez hiányzik, hogy nincs elevenség, nincs öröm, nincs irgalmasság, nincs igazság, csak zűrzavar és problémák vannak. Tisztelet a kivétel, mert lehet, hogy valaki azért az Isten jelenlétének örülhet, és bízom is benne, hogy sokan azért hosszú időn keresztül Istennel közösségben tudunk lenni. De azért akartam ezt a pár gondolatot most megeleleníteni, mert az úrvacsora az pont arról szól, nem csak arról szól, hogy az útközben összeszedett port, bűnöket, kihágásokat, rossz gondolatokat lemossa az Úr rólunk. Nyilván erről szól elsősorban, hogy az Úrral rendezzük el a dolgainkat, és ami még nem bűn, de nem odavaló, azt is lemossa rólunk. De elsősorban az, hogy mi az Istennel való közösségünket helyreállítsuk. Ne legyen közöttem és az Isten között akadály, ne legyen semmiféle elválasztás, hanem legyen újra az az örömteli együttlét, az az elevenség, az az öröm, amikor érzékelem, hogy én most Istenre bízhatom az életemet, és hogyha jönnek is nehézségek, akkor nem kell félnem, mert az Úr majd tudja, hogy mit tesz, és az ő kezében van az életem, és nem kell félnem attól, hogy a békesség, a hűség, az igazság, az irgalmasság elszáll és megszűnik körülöttem, hogy olyan helyzetekbe kerülök, amiből nem lehet kimászni emberileg. Az Úr tud megoldást hozni, tud olyan életet nekünk biztosítani, nem fogja a próbákat elvenni, de ezekből a próbákból mindig van kiút, veszteség nélkül tudunk ezekből tovább lépni, tanulunk belőle, erősödünk, ugye nem azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy majd tökéletes és békés lesz minden tekintetben az életünk. De olyan próbáink lesznek, amelyikből egyre följebb és följebb tudunk lépni, nem egyre lejjebb és lejjebb. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy a mai úrvacsora egy alkalom legyen arra, hogy újra megpillantsuk, visszakapjuk az Úrnak a kegyelmét, az ő szabadítását, hogy megelevenítsen minket, hogy örvendezni tudjunk benne, hogy halljuk az ő hangját, halljuk, hogy a Szentlélek békességet szól nekünk, és ne térjünk vissza a bolondságra. És a mi életünkben is összetalálkozzon az irgalmasság és a hűség és az igazság és a békesség, csókolgassák egymást. Mert ha nincs az Úr itt, akkor ezek sem lesznek. Csak nyomorúság és zűrzavar. De ha ő itt van, akkor mindezeket ajándékba kapjuk, és az életünk értelmet nyer. Az életünknek lesz illata és íze, és lesz értelme reggelenként felkelni. Azt kívánom mindannyiunkkal, hogy ezzel a vágyakozással vegyük magunkhoz a szent jegyeket. Amen.